német szempontból próbálom meg bemutatni, hogy németek mit is gondoltak rólunk, és hogy vajon az a, fogalmazunk így, végrehajtó állomány, amelyik a német külügybe, SD-be, SS-be volt, ők hogy is viszonyultak Magyarországhoz, hogy viszonyultak mondjuk általában a magyar katonai gazdasági elithez, politikai elithez, vagy mit gondoltak például a magyar ellenállókról, vagy ellenállásról. Hát nem biztos, hogy népszerű ember leszek a előadás végére. Amit érdemes talán Wesemeyer kapcsán, mint kötelező körök lefutni, 1904 és 77 között élt, tehát bőven megélte a háború végét is, és amit a családi háttérből szeretnék kiemelni, az az, hogy egy ilyen katolikus kispolgári millióban szocializálódott, ugye a háború után, mármint az első világháború után, és amire már itt elhangzottak utalások, hogy a németeknél ez a rendszerváltás, nem rendszerváltás, hogy viszonyulnak ez az úri vagy urizáló Magyarországhoz, és mondjuk Wesemeyer mit gondol a magyar politikai elitről, az valóban visszavezethető oda, hogy ő tulajdonképpen egy milyen családi millióból és környezetből jött. Ami az ő életpályájában izgalmas és érdekes tud lenni, hogy tanulmányait nemhogy abba hagyta volna, mint mondjuk más NSDAP vezetők, hanem a PhD fokozatig is eljutott 1928-ban, ami azért nem annak idején tényleg egy nagyon komoly teljesítmény volt. És amit érdemes megjegyezni, hogy a doktori témavezető az az Adolf Weber nevű német közgazdász volt, akit az úgynevezett osztrák iskolához szokás sorolni. Ez, hogy magyarról magyarra fordítsam, az azt jelenti, hogy mai fogalmaink szerint egy ilyen neoliberális közgazdaságtanban hitt ekkor még Wesemeyer, és olyan kiváló képességűnek ítélték meg a Münchenben az egyetemen, hogy felajánlották neki, hogy legyen egyetemi oktató, hát nyilván mint tanársegéd kezdett, 350 márka per hó. Ezt a 350 márkát azért ajánlanám megírni, mert lesz egy előadásnak egy pontja, ahol ez a 350 márka mint előjön. De aztán 1930-as években egyre jobban érdekli az aktuálpolitika, a napi politika, és 1932-ben belép a pártba, majd ugye 1934-től SS tag, illetve később kap különböző állami megbízásokat. És itt felírtam Kepler nevét, akiről majd még részletesebben óhajtok beszélni, aki a náci birodalom egyik gazdasági háttérembere volt, és ő volt az első, akinek Wesemeyer ajánlatot tett, hogy nyári szünetben, amikor úgyis ráér minden egyetemi oktató, menjen el dolgozni kicsit a birodalmi gazdasági minisztériumba, és ott havi 750 márka fizetést ajánlottak neki. Hát fogalmazzunk úgy, hogy azért ez elindított egy gondolatsort Wesemeyer fejében, hogy vajon egyetemi oktatónak éri meg lenni, vagy pedig egy minisztériumi aktatologatónak. És vajon miért fontos a Kepler, és itt bocsánat, hogy kicsit kit fogok beszélni az előadásból, mert nagyon sokat szoktunk beszélni arról, hogy milyen volt a Wehrmacht, hogy volt az SS, hogy volt Waffen-SS, hogy voltak a koncentrációs táborok körsége, stb. Ugyanakkor nagyon kevés szó szokott esni róla, pláne valami miatt a magyarországi tudományos diskurzusban, hogy az SS-nek volt egy roppant komoly, kiépített, kiépült, sok embert foglalkoztató gazdasági háttérszervezete is, és ebben ez a Wilhelm Karl Kepler SS Obergruppenführer alapvető fontosságú szerepet játszott, ami azt is jelentett, hogy egyik részről egyik kapcsolati ember volt, vagy kapcsolatot kiépítette a német nagyiparral, a német nagytőkével. Ugye tudjuk, hogy Hitler nem tudott volna anélkül hatalomra kerülni, hogy a német nagyipar és nagytőke őt nem támogatja. Másik oldalról pedig elkezdte létrehozni a párt körül azokat, hát fogalmazzunk így, baráti cégeknek a hálóját, akik a náci birodalmat, vagy a náci pártot is, ezáltal majd a náci hatalmat támogatják, akik hát nyilvánvaló ezért különböző megrendeléseket kaptak, hát szerencsére más országokban ilyen nem szokott előfordulni, és a nevéhez fűzhető még az úgynevezett 4 éves terv 36-tól, ami már kifejezetten a háborúra való felkészülésről szól, azt is ő dolgozza ki, és amit két dolgot érdemes róla megjegyezni, hogy valami véletlen folytani a 30-as évek végén mindig pont azon a német nagykövetségen teljesít szolgálatot, ahova bevonulnak majd a németek. És van egy ember, akit mindig magával visz, mint legjobb beosztottja, egyet lehet találni, igen, Edmund Wesemeyer. Tehát a különböző német műveletek, Anschluss, Csehszlovákia feldarabolása, stb. Mindenhol egy nagyon kemény gazdasági előkészítés zajlott le, ahol felmérték azt, hogy mit várhat a birodalom attól az országtól, milyen erőforrásokat várhat a birodalom attól az országtól. Tehát nem csak úgy működött a dolog, hogy bevonunk, aztán majd lesz valami. Aztán majd meglátjuk, hogy mire jutunk, hanem ez nagyon tudatosan végig volt gondolva. Például csak érdekességképp mondom el, amikor a németek bevonulnak Párizsba, akkor pontosan tudják, hogy melyik bank, melyik trezorjába találják meg a bori részbányákhoz tartozó cégnek a részvénypakettjét, és mivel ők megszerzik a részvénypakettet, így ők adhatják a közgyűlési többséget a legközelebbi társasági gyűlésen. Tehát a németek ezt roppant tudatosan művelték, és 39-től Kepler lesz annak a intézménynek vagy intézetszerűségnek a főnöke, amelyik a Lengyelországban, majd ugye később a szovjet területeken az elkonfiskált gyáraknak a felügyeletét fogja felügyelni. És hát tudjuk jól, hogy a német gazdaság és ipar és termelés szempontjából ezek a gyárak, pláne a lengyel területen, gondoljunk arra, hogy ugye a német hadsereg egyenruháját a Lodzsi textil gyárakban állították elő. Ez mind-mind Keplerhez fűződik, és neki az egyik nagyon megbízható jó ember a Wesenmayer, akit mindig visz magával. Egyébként érdekességképpen mondom el, hogy abban is hasonlítanak, hogy őt is háború után 49-ben elítélik, de lásd csodát, 1951-ben valamilyen okból kifolyólag szabad lábra helyezik, és utána, mint gazdasági tanácsadó tevékenykedik különböző német cégeknél, amelyek elsősorban Közép- és Kelet-Európával foglalkoznak. Ugye hát újabb példa arra, hogy a jó szakember nem vész el, csak átalakul. Na most, ha visszaugrunk Wesenmayerre, akkor van egy nagyon érdekes mondat, amit ő mondott: ha nem lett volna egyenruhám, nem vittem volna semmire. Ezt pont Budapesten egy népbírósági kihallgatáson mondta, ami nagyon sok mindent elárul arról, hogy az a Wesenmayer, aki egy ilyen liberális közgazdasági iskolába járt, az hogy változik meg a 20-as évek végén, 30-as évekre a véleménye a demokráciáról, ugye itt nyilván a weimari köztársaság válsága ebben nagyban hozzájárul, és ugye lehet látni a nacionáléból, hogy szépen halad előre. Én felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy 39-ben a külügyminisztérium információs osztályra kerül, azt mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy vajon egy ilyen információs osztály a külügyben mivel foglalkozhatott, vagy például 39-40-re, és ez is mutatja a karrierívét, már a német külügyminisztériumban a közép-kelet-európai országok gazdasági életének vizsgálatával foglalkozó osztály életre kerül. Mit mutat ez? Hogy a németeknek nagyon tudatos politikájuk volt közép-kelet-európára vonatkozóan, ezen belül a gazdasági életre vonatkozóan. Tehát pontosan tudták, hogy melyik ország milyen erőforrással rendelkezik, mit lehet belőle kicsavarni, vagy mi az, amiről még maguk az országok se tudják, hogy ki lehet belőlük csavarni, de majd a németek ezt a kicsavarást realizálni fogják. Tehát lesz a régiós vonatkozásban egy nagyon egyértelmű rálátása, és itt megint egy zárójeles megjegyzést tennék, hogy ezt ne felejtsük el, hogy a németeknek például voltak olyan terveik 1941-42-re, hogy egy egységes pénzt kéne Európába bevezetni birodalmi fedezeti márka néven, mondván, hogy sokkal egyszerűbb lenne a különböző országok között a kereskedés, ha mindenki egy pénzt használna, nem pedig nem lenne átváltási kérdés. Illetve azt se felejtsük el, hogy 39-40, tehát ez erre az időszakra a közép-kelet-európai országok döntő része, benne Magyarország is, gyakorlatilag német gazdasági függésbe kerül. Tehát azt tudjuk, hogy 39-ben a magyar export több mint 50%-a Németországba irányult, és az import több mint 50%-a Németországból érkezett. Az összes többi közép-kelet-európai országban, Romániában, Bulgáriában különösen ennél sokkal rosszabb arányok vannak, már mint a saját nemzetgazdaság szempontjából. Tehát mire kitör a háború, ez a régió, mert még maradjunk egy picit a régiónál, gazdasági értelemben már, hát mondjuk csúnyán, német gyarmat. Tehát a német megrendelések és a német export-import nélkül ez a régió egyszerűen összeomlana. Természetesen Wesenmayernek a karrierje egyre inkább kiteljesedik. Ugye 40-ben már gyakorlatilag egy közép-kelet-európai körutazást tesz. Nyilván egyértelmű lett a cél felmérni, hogy a régióban milyen gazdasági eszközökre, erőforrásokra számíthatnak a németek. Ennek keretében Magyarországon is találkozik például az akkori, még csak vezérkari ezredes Vörös Jánossal, ami arra utal, hogy a németek azért felmérték, hogy a Magyar Honvédség az nagyjából mire képes itt a győri program és az első, második világháború kitörésének hajnalán. És a németeknek megint ezt a tudatosságát mutatja, hogy április 1-én, 1941. április 1-én Zágrába érkezik. Tehát valamit a németek már tudtak, hogy április első napjaiban mi fog történni, nevezetesen ugye megtámadják Jugoszláviát, és már akkor az a feladata Zágrába, hogy derítse fel a politikai, horvát politikai eliten belül a németek kikre számíthatnak, és kvázi állítson össze egy horvát kormányt. Tehát, hogy úgy mondjam, gyakorol Wesemeyer 1944-re előre, bár ekkor ezt még nem tudhatta, és bizony Wesemeyer hónapokig Zágrában, akkor még az akkor oda kinevezett német nagykövet, a Siegfried Kasse, akinek a képét lehet látni, mellett, hát ilyen politikai tanácsadóként ad tanácsokat, hogy milyen horvát kormányt kell felállítani, és hogy a horvátoknak milyen politikát kell folytatni. 1943-ban Wesemeyer már dedikált feladatot kap, csak Magyarországgal kell foglalkoznia. Ez azt jelenti, hogy 43 folyamán Wesemeyer többször jár Magyarországon, ami azt jelenti, hogy heteket tölt Magyarországon, tehát hosszú időt tölt, nem átutazó jellegűek ezek az utazások. És minden egyes alkalommal különböző a politikai élet különböző komoly aktoraival találkozik, jellemzően és természetesen a jobboldali, szélsőjobboldali németekhez húzó, németekkel szimpatizáló, és még lehetne ragozni, pártok vezetőivel, Imrédi, Rácz, Ruszkai és Szálasival is már fölveszi a kapcsolatot. Egyébként érdekes, hogy Szálasi és Wesemeyer között nem alakul ki túlzottan kölcsönös szimpátia vagy baráti viszony. Mindenesetre tény, hogy ugye Wesemeyer ebben az időszakban készíti el azt az ominózus jelentését, amiben leírja részletesen, hogy a magyar gazdaságtól mi várható el, illetve még 43 végén, 44 elején is jár Wesemeyer Magyarországon, akkor ugye a legfontosabb, hogy Bárdosival találkozik, ez nyilván összefügg, hogy hogy látja Bárdosi a magyar külpolitikának az alakulását, hogy látja ezeket a állítólag titkos, de mindenki által tudott tárgyalásokat, amikről az előző előadásokban szó volt. És 43 decemberében már egyesen Ribbentroppal van egy egyeztetés, aminél hát nem lehet másra gondolni, mint arra, hogy akkor már nyíltan, vagy nyilvánvalóan arról lett szó, hogy ha a németek megszállják Magyarországot, akkor mik lesznek a Wesemeyernek a feladatai. És 44 februárjában Hitler a kelet-poroszországi Rastenburgi főhadiszállásán fogadja szintén Wesemeyert. Itt is gyakorlatilag egy dologra lehet gondolni, hogy vajon miről beszélgethetett Wesemeyer és a Führer 44 februárjában, mit kezdjünk Magyarországgal, és ha megszálljuk Magyarországot, mert ugye akkor még ez egy opció, akkor majd milyen politikát kéne folytatnunk Magyarországon. És hát elérkezik 44 márciusa, ami a Wesemeyer politikai és szakmai pályafutásának a csúcsa. Nevezetesen egyik részről akkor ő már ott van Kleszheim környékén a különböző tárgyalásokon, tehát tudja, hogy mi folyik a kleszheimi kastélyban. És azon az ominózus vonaton, amelyiken jön haza Horthy, Wesemeyer is ott van, és ott találkoznak és bemutatkoznak egymásnak. És Wesemeyer rögtön a lényegre tér, felteszi a kérdést, hogy ha Kállai nem, akkor ki legyen a miniszterelnök. És ugye a németek kívánalma Imrédi lett volna, mire Horthy visszakérdez, hogy azt a zsidót. Hát ugye Wesemeyer meglepődik a válaszon, és akkor indul el az a fajta húzavona, hogy ki legyen, kit fogad el Horthy, kit fogadnak el a németek, és jutnak ki sztójaihoz. Ugye itt érdekességképpen megjegyzem, hogy Páfi Fidél is szóba kerül, mint miniszterelnök jelölt, de ezt Horthy szintén elutasítja. És ugye ami magyar történelme, hogy többé-kevésbé beleívódott a tudatba, hogy kinevezik a harmadik birodalom nagykövetének és teljhatalmú magyarországi megbizottjának, ami hát ugye mutatja, hogy több, mint nagykövet, ugyanis ez nem csak a klasszikus diplomáciai stallumot jelenti, hanem azt is jelenti, hogy ő parancsnok volt a Wehrmachton kívül minden rendészeti, német rendészeti és biztonsági szervnek. Ugye itt hallottuk az előzőekben, hogy ők is nagyon tudatos operáció keretén jöttek be Magyarországra, tehát tudták nagyjából, hogy kit, mikor, merre, meddig kell keresni. És amikor Wesemeyer megérkezik március 19-én Budapestre, akkor feleleveníti a 43-as kapcsolatait, tehát újból ugyanazokkal az emberekkel fut egy kört, Jurcsek, Rácz, Rajnis, Ruszkai, illetve később, mert Bárdosi pont nincs Budapesten, Bárdosival is találkozik, és hát általában a politikai helyzetről folyik egy egyeztetés, és ami izgalmas, hogy természetesen az új miniszterelnök személyéről is, illetve az új minisztériumi kinevezésekről Berlinnel egyeztet Wesenmeier, majd ezek után közli, hogy a németek kit milyen poszton tudnak elfogadni. Érdekességképpen megjegyzem, hogy szóba került már Baky László. Ugye Baky Lászlóról ma már nagyjából 99%-os valószínűséggel kijelentető, hogy szerepelt, fogalmazunk itt, hogy a német rendészeti és biztonsági szervek fizetési listáján. Tehát magyarul az, hogy ő belügyi államtitkár legyen, azt a németek több mint nagyon támogatták. És hát itt ugye ezen a Berlinnel folytatott kommunikációja kapcsán hát Wesenmeier leírja a magyar ellenállást, amit ő hát nagyon kulturáltan, finoman és visszafogottan akarok fogalmazni, akkor arról azt írja, hogy ez ilyen nincs is és nevetséges, és ez a 4-5 magyar a kocsmában összehajol jellegű szinten mozog, és hát a német szerveknek abszolút nem kell attól tartani, hogy itt majd a magyarok fegyveresen fölkelnek, ellenállnak, és majd kiűzik a németeket. Tehát Wesenmeier a kezdetektől nagyon aktív van, dolgozik, de látni kell azt, hogy ugye Wesenmeier volt valóban a dedikált vezető, de rajta kívül azért volt egy-két figura, aki alapvető fontossággal bírt az a tekintetben, hogy Magyarországon mi történik 1944 tavaszán nyarán. Ugye az egyik Otto Winkelmann, SS Obergruppenführer, aki a magasabb rendőri és katona, rendőri és SS erőknek volt a parancsnoka. Tudjuk, hogy Wesenmeier és Winkelmann között voltak súrlódások. Aztán a már emlegetett Geske, aki a Sipó és az SD parancsnoka volt, aki szintén fontos feladatot látott el, az Adolf Eichmann, ugye, aki a zsidókérdés végső megoldásának magyarországi rendezésére lett ideküldve, erre majd később még visszatérek, és akivel viszont tudva tudjuk, hogy komoly vitái voltak, az Wilhelm Hötl, SS Obersturmbannführer, aki szintén az SD-n belül a magyar ügyet vitte, ugye, Hötlőről is tudni kell, hogy rendelkezett történelemből doktori fokozattal, tehát mindig szoktam volt mondani hallgatóknak, hogy mire nem lehet vinni egy történelem PhD-val. És Hötl konkrétan az 1919-es magyarországi jobboldali mozgalmakból írta például a doktori dolgozatát, tehát Héjas Iván volt az egyik kedvence, ki tudja miért. Tehát ő egy kicsit másképp látta a magyar belpolitikát, és egy kicsit másképp kezelte volna a magyar politikai szituációkat és kihívásokat, tehát ezt lehet sejteni, illetve aki még fontos szerepet töltött be, az az Abwehr egyik dedikált embere, a Kurt Haller, aki viszont ugye nyilván megint más szempontból nézett a magyarországi eseményekre, és azért ne felejtsük, hogy az Abwehr az még az RSH-n belül is egy kicsit kilógott ebből az ominózus sorból. És hát természetesen a német nagykövetségnek voltak beosztottjai, akikről érdekes módon nagyon keveset tudunk, miközben valószínűleg kulcsfontosságú döntés előkészítő figurák voltak. Egy-kettő, még kevesebbet tudunk a német konzulátusokról, Debrecen, Kassa, Kolozsvár, Szeged, hiszen nyilvánvaló a vidéki Magyarországról a németek első körben ebből a konzulátusokról tudtak híreket szerezni. És hát a időre való tekintettel nem térnék ki minden egyes figurára, aki fel van sorolva, csak a dr. Hans Konstantin Bodenre térnék ki, aki gazdasági attassé volt, és miért fontos a Boden, mint gazdasági attassé? Hát egyikrésztről ő is abban az SS körbe tartozik, akinek feladata volt általában a német nagyiparral, nagy tőkével való kapcsolattartás. Ez esetében olyan jól sikerült, hogy számos cég igazgató tanácsába valahogy bekerült. Majd később diplomáciai pályára lépett, és lássunk csodát, őt is ilyen vizsgálati fogság után elengedték a nyugati szervek a háború után, és lássunk még egy csodát, utána visszakerült ugyanezekbe a gazdasági pozíciókba. Tehát a Boden az konkrétan olyan cégek élén állt, amely később közép-kelet-európai országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokat. Hát neki is volt némi helyismerete, illetve a másik dolog, amit a német háború utáni német kormányzat jó érzékkel rábízott, hogy a zsidó kényszermunkások kártérítésével kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokat ő menedzselje, ahol hát fogalmazunk úgy, hogy ő nem igazán értette, hogy mi a probléma a kényszermunkával, és ezt szóvá is tette ezeken a tárgyalásokon. Mik a német célok, ami miatt ideküldik Wesenmeiert? És ami szerintem szintén a megszállásnak kulcskérdése, nyilvánvaló, hogy Wesenmeier gazdasági szakember a gazdasági kérdések. A németeknek szükségük van a magyar gabonára, a magyar olajra, a bauxitra, és általában a magyar ipari kapacitásra, lásd, Csepel, Weissmanfried művek, a Messerschmitt gépeknek a motorját gyártották. A németeknek erre szükségük van, hogy a háború folytatódhasson, és ennek a szent cél érdekében mindenre is hajlandóak. Lásd, a csepeli Weissmanfried családdal, ugye az SS köt egy külön megállapodást, ugye a Kurt Becker-féle megállapodás, hogy a család némi készpénzért cserébe ugye eltávozhat Nyugat-Európába. Ugye ez egy más kérdés, hogy a németek hamis pénzt is adnak nekik, biztos, ami biztos. Kettő, a család egy részét Bécsben biztonsági őrizetbe helyezik, hogy a család többi tagja nyugodtan tudjon utazni. Illetve hát ami nagy probléma lesz még a Wesemeyer számára, ez pedig az úgynevezett Imrédi probléma, vagy fogalmazunk így, Imrédi probléma, hogy Imrédiből bár gazdasági csúcsminisztert csinálnak, de nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, és előbb-utóbb le kell váltani. A másik nagy kérdés, amire most azért nem térni ki részletesen, mert Veszprémi László Bernát szerintem erre ki fog térni, ez a zsidó kérdés végső megoldásának kezelése Magyarországon. Ugye itt az Eichmann kommandóról lehetne szót ejteni a magyar közigazgatás szerepéről, csak annyi két megjegyzést tennék e tárgykörben. Az egyik megjegyzés, hogy azért tudjuk, hogy Wesemeyer is rendszeresen jelentette Berlinbe, hogy hány zsidót telepítettek át a birodalomba, illetve telepítettek ki Auschwitzba, tehát pontosan tudta, hogy akit deportálnak, annak mi lesz a sorsa. A másik dolog, amit szintén e tárgykörben érdemes még feszegetni, hogy Wesemeyer is azért próbált különbséget tenni a gazdag zsidók között, akik fizetnek, és a nem gazdag zsidók között, akik nem tudnak fizetni, tehát ezt is egy abszolút gazdasági szempontból közelítette meg. Illetve annyit, ha már a megszállás okairól volt szó, hogy ma már tudjuk, hogy a megszállás, tehát március 19 előtti héten Mauthausenbe Eichmann és közvetlen emberei egy úgynevezett összetartásra jöttek össze, ahol tájékoztatást kaptak a magyarországi zsidó helyzetről. Tehát magyarul Eichmannék is úgy érkeztek az országba, hogy pontosan tudták, hogy A. mi a feladat, B. körülbelül milyen peremfeltételek mentén kell mindezt végrehajtani. És ugye a harmadik feladat az nem volt más, mint a sztójai kormány a végletekig tartson ki a Német Szövetség mellett. Tehát nincs olyan, hogy meginog a kormány, nincs olyan, hogy a magyar erőforrások nem a német háborús célokat szolgálják, és nincs olyan, hogy ha kell, akkor a teljes magyar honvédséget nem vetik be a frontokon a szovjetek ellen. Hát amíg Sztójai volt kormányon, addig ez nem is volt kérdés. Itt néhány újságcikket találtam, ami mutatja, hogy Wesemeyer ugye korábban nem nagyon lehetett róla semmilyen információt, mármint nyilvános információt, vagy nyílt forrásból lehető információt találni, hogy mit csinált Ausztriába, Csehszlovákiába, stb. A mindennapi budapesti programjáról valamit lehetett találni, tehát például átadja a megbízó levelét, május 1-én beszédet mond, ugye Németországban május 1 az ugye munkaszüneti és nemzeti ünnep volt, hát a biztonság kedvéért Wesemeyer mondta nálunk is aznap az ünnepi beszédet a munkaünnepén. Hát Wesemeyer szeretett színházba, moziba járni, tehát arról is beszámolt a sajtó, hogy elment és megnézett egy magyar operettet, vagy megnézett egy filmet mondjuk Sztójaival. Nyilván ezek nagyon jó programjai voltak Wesemeyernek. Most ugye, ami még a Wesemeyer tevékenységéhez tartozik, ugye az pontosan a 44 októberi következő tragikus fordulat. Ugye amikor a románok átállnak és megint megerősödik a magyar kiugrási kísérlet vagy igény, akkor ugye Wesemeyer és a német diplomáciának és nagykövetségnek ugye feladata volt, ami nem is okozott neki gondot tekintettel a rengeteg besúgóra, hogy képbe legyenek a tekintetben, hogy a magyar kormány mit tervez, és most nem szeretnék időhiányába belemenni a részletekbe, de tudjuk, hogy Wesemeyer, a németek tudták, hogy van egy delegáció, ami elment, hát a Faragó direkt keresték heteken keresztül, és ugye magyarok már nem tudtak mit kitalálni, mit hazudjanak, hogy miért nem érhető el a Faragó tábornok. Vagy például ugye amikor Wesemeyer felrendeli Horthy, hogy közölje vele, hogy elhagyjuk a Német Szövetséget, akkor Wesemeyer már tisztában van azzal, hogy a magyarok mit terveznek. Illetve hát ami még szintén a német műveletekhez tartozott, ez a kis Horthy elrablás, ugye ennek a története eléggé közismert, a Hötl kitalálja, hogy beugratják két partizánnal, egyébként Horribile Diktor, már Fülöp professzor említette, hogy az egyik legjobb németkém Albán volt, itt is az egyik áljugoszláv partizán Albán volt, tehát úgy néz ki, hogy az albánok a németekkel nagyon jól tudtak együtt dolgozni, és akkor ugye bejön a Skorzeny az embereivel, és leüt mindenkit. És ugye nyilván október elejétől, már Wesemeyer a források szerint október 2-án, már amiatt találkozott Szálasival, hogy feltegye neki a kérdést, hogy milyen opciók, milyen peremfeltételek mellett vállalná, hogy átveszi a hatalmat. Tehát megint azt kell látni, hogy a németek kb. Mindent is tudtak, és előre terveztek, és amikor október 15-én helyzet volt, akkor a tőlük megszokott hatékonysággal és gyorsasággal tudtak reagálni a helyzetre. És a saját szempontjukból megint jól oldották meg a helyzetet, mint hogy március 19-én is a németek saját szempontjukból jól kezelték a helyzetet. Úgyhogy amikor megtörténik a nyilas hatalom átvétel, Wesemeyer nyilvánvaló pozícióba marad, sikerül közös erővel elérni Szálasi nagy célját, decemberben kiutazik és találkozik Hitlerrel, Wesemeyer ott van a tárgyalásokon, és hát ez már nagyon a végjáték, ugyanis decemberben ki kell üríteni a német követség épületét is, nyilván a szovjet ostromra készül akkor már a város. Tulajdonképpen Wesemeyer 45 május végéig aktívan tud maradni, többször találkozik Szálasival. Na most ezek a találkozások nem túl jól sikerültek, ugyanis a Wesemeyert átlag 3-4 órán keresztül váratta Szálasi, mielőtt fogadta volna. Na most ugye ez nem egy udvarias dolog a diplomáciába. És akkor megkérdezte Wesemeyer, hogy is a nemzetvezető mit csinál, akkor hát az volt az, hogy írja a Hungarista munkállam 4.-5. kötetét, és amikor ezt írja a nemzetvezető, akkor semmilyen üggyel nem lehet zavarni. Tehát a birodalmi követnek is ki kell várni, míg a nemzetvezető befejezi az aznapi penzumot. És hát ezt Wesemeyer nem teljesen értette, hogy amikor a vörös hadsereg előre nyomul, akkor nem kéne aktuális kérdésekkel is foglalkozni, nem csak a jövőben mutató elképzelésekkel. És hát állítólag az volt az utolsó jó tanácsa Wesemeyernek, amit valószínűleg ingyen adott Szálasinak, hogy lehetőleg a britteknek adja meg magát, és akkor talán túlélheti. De lássuk be, hogy az háború utolsó időszakában, tehát 45 március végétől nincs igazán feladata Wesemeyernek Magyarországon, vagy Magyarországgal, hiszen katonai kérdés az egész történet. És hát ugye az is egy érdekes kérdés, hogy a nyilasi uralom alatt vajon hol jelenik meg Wesemeyer a sajtóban? Hát én egy-két mínuszos hírt találtam ezek között, az egyik például arról szól, hogy kikit látogat meg, hogy Fiala Ferenc sajtófőnök meglátogatta Wesemeyert, vagy fordítva, vagy Kassai Ferenc meglátogatta vagy Wesemeyer meglátogatta a Kassai, tehát elég ilyen pimp hírek jelennek meg ekkor már Wesemeyerről, tehát nem igazán érződik az a fajta befolyás, ami valójában volt neki. Nyilván ezt módszertanilag nehéz rekonstruálni, hogy egy vacsora vagy egy ebéd keretében mi zajlott, vagy mi hangzott el, kikinek mit ígért. Utólag tudjuk rekonstruálni ezeket a különböző ígérvényeket. És hát Wesemeyer sem kerülhette el a sorsát. Május 14-én Salzburg mellett amerikai fogságba esett, és Wesemeyernek, ha úgy tetszik, óriási szerencséje volt, ugyanis ő annyi országban tevékenykedett, hogy minden országban csak tanúként hallgatták ki, tehát Magyarországon is a háborús főbűnösök perében tanúként hallgatták ki, és mondott mindenféléket. Általában az volt az ő védekezési pozíciója, hogy ő tulajdonképpen csak egy diplomata volt, aki technokrataként megcsinálta azt, amit neki Berlinből utasításba adtak, tehát ő nem tehet semmiről, ő nem tudott igazán semmit elintézni, kieszközölni, kierőszakolni, stb. És csak 1949-ben az úgynevezett Wilhelmstrasse perben ítélik el, ekkor 20 évet kap, emberiesség elleni bűnökért, illetve rabszolga munkáért. Úgy egyébként, ha visszaemlékeznek rá, mint a mentora Kepler, ugye ott is a rabszolgamunka azért egy ilyen fontos történet volt. Tehát 49-ben elítélik, 51-ben, lásd csodát, első körben az ítéletét megfelezik, tehát 49-20 év, és 51-ben már lefelezik ezt 10 évre, majd akkora lobby van, hogy decemberben ki is engedik a börtönből, tehát nem volt 2 évet börtönbe Wesemeyer a háború után. Óriási volt ekkor már a Németországban is a lobby ez tekintetben, és hát tulajdonképpen utána visszatér eredeti szakmájához, kereskedőként dolgozik, nem él rosszul. A brit titkosszolgálat figyeli, mert állítólag támogatja azt a szélsőjobboldali 45 után Németország NSK-ban lévő szélsőjobboldali köröket, amelyek kvázi pozitívan viszonyulnak a Hitlerhez, vagy a hitlerizmushoz, és hát sokat mond, hogy egy Rózsadomb nevű városnegyedben éli nyugdíjas éveit, kifejezett jólétben és anyagi gazdagságban, és hát végül 1977-ben ágyban párnák közt hunyt el, ő is, mint oly sok második, harmadik vonalbeli náci apparátusba dolgozó diplomata, SS-tag, SS-tiszt. És hát ezzel utolsó gondolatként csak egy ilyen provokatív kérdéssor, hogy ennek fényében, míg ki volt dr. Edmund Wesemeyer, egy jó diplomata, virtigdi náci, egy ügyeskedő, egy szerencselovag, egy opportunista, vagy csak egy szimpla karrierista a harmadik birodalomban. És ezzel köszönöm szépen a figyelmet.